Változó világunk. Botos Katalin keresztény szemléletű gazdaságtudományi sorozata.
Jelen előadásunk két témaköré csoportosul. Az első, hogy a közgazdaságtan milyen jellegű tudomány, természettudomány vagy társadalomtudomány-e. A másik, hogy lehet-e ideológiamentesen társadalomtudományokat tanítani, mi köze lehet egy katolikus egyetemen tanított közgazdaságtannak a morális kérdésekhez. Ennek a két témának a feldolgozása lesz az előadás tárgya, aminek keretében megmutatjuk, hogy a keresztény hit milyen mértékben segítette elő a gazdasági fejlődést a világban. Ez a kapcsolat nem szokványos, nem szokták így tárgyalni, de meglepő módon létezik. Ahogy erről a tudományos akadémia különböző osztályai és a szakfolyóiratok sokat elmélkednek, gondolkodnak, az, hogy a közgazdaságtudomány tulajdonképpen milyen jellegű tudomány. Vajon matematikai alapokon nyugvó, hogy így mondjam, exakt tudomány-e, hiszen nagyon sok olyan közgazdasági modell létezik, növekedési modellek, különböző előrejelzések, szcenáriók, amelyek mind azt próbálják felmérni, hogy a jelenlegi termelési tényező kombinációk mellett mi várható a jövőben, milyen gazdasági fejlődés, és mondjuk meg őszintén bennünket, átlagembereket az érdekel, hogy milyen életlehetőségeket teremt meg számunkra a gazdálkodás. De ezeket az úgynevezett főirányú közgazdaságtan matematikai modellekre alapozva próbálja prognosztizálni, próbálja meg előre vetíteni és jósolni. Ezért sokan úgy tekintik, hogy a matematikai, statisztikai törvényszerűségek alapján álló közgazdaságtudomány az egyike az exakt tudományoknak, és szinte természeti törvény erejével ható törvényeken nyugszik. A másik irányzat azt mondja, és előre bocsátom, hogy ennek van véleményem szerint igaza, hogy a közgazdaságtudomány, társadalomtudomány kétségtelenül eleme az a fajta matematizált, modelleken nyugvó, statisztikai számításokat igénybe vevő előre becslés és hát törvényszerűségek megállapítása, amelyeket a mostani úgynevezett főáramú mainstream közgazdaságtan, mint alaptételeket tanít, hogy a megtakarítás egyenlő a beruházással, és hogy milyen tényezőktől függ a GDP, a gazdasági növekedés, és hogy a termelési tényezők melyek, és azoknak a kombinációja, mit eredményez, ha melyiket hogyan növeljük, milyen mértékű kibocsátás, úgy mondják angolul output eredményt fogunk kapni. Tehát milyen inputtal, milyen outputok járnak, milyen beruházásokkal, befektetésekkel, termelési tényezők milyen felhasználásával, milyen eredményre számíthatunk. Ez a mi szaktudományunknak valóban a lényege, csak hogy ezeknél mindenütt emberi döntésekről van szó, emberi döntésekről, amely döntésekben nagyon sokszor nem feltétlenül az abszolút matematikai pontosság játszik szerepet. Lehet, hogyha valaki kiszámolja, hogy mikor érni el a legnagyobb határhasznot, milyen fogyasztással vagy milyen beruházásokkal, és mégis úgy dönt, hogy számára fontosabb egy jó márkájú farmer vagy egy jó márkájú autó, ami ugyan kutyadrága, és nem is tud annyival többet, tehát a hasznossága nem nagyobb, mint egy egyszerűbb márkái, nem véd jobban az időjárástól, és nem is lehet a magyar utakon 130-nál gyorsabban száguldani büntetés veszélye nélkül. Tehát akkor sok értelme nincsen mégis a presztízs, a társadalmi normákhoz való igazodás, az elvárásokhoz való igazodás sokszor irracionális döntésekre készteti az embereket. De ennek az eredményeképpen virágzik a rongyos farmereket gyártó ruházatipar, és virágzik a luxus jaguárokat gyártó autógyártás, vagy a nem tudom hány karikás Audikat gyártó autógyártás, mert annak van társadalmilag tekintélye, aki ilyeneket hord, vagy ilyenekben ül. Tehát nagyon érdekes, hogy a gazdaság alakulásában, hogy milyen területek fejlődnek, milyen területekre érdemes beruházási, milyen területeken várható, hogy azok a gazdaság motorjaivá válnak, ezeken nem mindig a matematikai pontossággal kiszámítható folyamatok a döntőek. Ezért tehát azt mondhatjuk, hogy a közgazdaságtudomány társadalomtudomány. Célja ugyan az, hogy a szűkös erőforrások racionális felhasználására adjon segítséget és útmutatást, azonban ezt így ennyire célirányosan és törvényekbe foglaltan csak az elmúlt 200 évben, amióta közgazdaságtudományról egyáltalán beszélhetünk, fogalmazzuk meg. Az emberiség azonban mindig is gazdálkodott az őskorban is, a középkorban is, és a legújabb korban is. Nagyon tanulságos, hogy a legújabb korban a növekedést sokan jelzőkkel egészítik, és azt mondják, hogy van egy úgynevezett Adam Smith-i növekedési modellje a gazdaságok fejlődésének, és van egy Prométheus-i növekedési modellje. Mit értünk ezen? Valamikor régebben korábbi előadásaimban is említettem már, talán ezt egyes hallgatók esetleg találkozhattak ezzel a gondolattal, hogy a közgazdaságtudomány tulajdonképpen Adam Smith-el vette kezdetét, aki azt mondta, hogy a nemzetek gazdagsága és a gazdagság növekedése alapvetően a munkamegosztás következménye, amelyben mindenki annak a termelésére áll rá, amit a legjobban tud, és a termelési folyamatot magát is részekre szabdalja, és annak egyes részeire specializálódik a munkás is, adott esetben a tőkés is, és ahhoz, hogy egyetlen mondjuk tűt, az ember azt mondja, hogy ennél homogénebb terméket nem tudok elképzelni, mint egy varrótű. Ennek az előállításához is a szénbányászattól kezdve az acélfeldolgozáson keresztül a gépgyártás technológiáig annyi ágazat és annyi ember munkájára van szükség, hogy elképesztő, egyetlen tű előállításához. És ezek mind szakosodott munkamegosztásban kikristályosodott specializációkat jelentenek. A specializáció lehetővé teszi a nagyobb termelékenységet. A nagyobb termelékenység azt teszi lehetővé, hogy kevesebb ráfordítással végül is sokkal többet tudjunk termelni, és ez könnyítette meg az emberek életét. A munkamegosztás és az ezzel párhuzamos tudományos-technikai forradalom, ennek a tudományos-technikai forradalomnak az átvitele a mindennapi életben, a termelékenységet, az időegységre jutó termelést megnövelte, és így az egy emberre jutó fogyasztás mennyiségének a megnövelését is lehetővé tette. Mit értünk akkor vajon azon, hogy úgynevezett Prométheus-i növekedés? Azt, hogy minden termeléshez energiára van szükség, energiabevitelre. A tudományos technikai forradalom eredményei lehetővé teszik a fosszilis energiahordozók bevitelét a termelésbe. Ez azt jelenti, hogy a termelés, ami mindig energiabevitel függvénye, egy koncentrált energiabombát kap. Ha az ember megnézte a Széchenyiről szóló filmet, a Hídembert, és láttuk benne azt a jelenetet, ahogy fűtik a kazánt, amikor a gőzgépnek dolgoznia kell a láncok beemelésén, talán emlékszünk erre a jelenetre, mindazok, akik a Hídember című filmet láttuk. Az a fantasztikus jelenet, hogy ott lángok, mint a pokol lángjai tüzelnek, egy kicsit megvilágítják számunkra Prométheusnak, aki a tüzet az istenektől ellopta a ókori legenda szerint, a hallatlan nagy erő energia többletét, amit a folyamatokba, a termelési folyamatokba a fosszilis energiahordozók bevitele jelent. Évmilliók által felhalmozott termelési eszközöket, vagyis hát természeti kincseket tudunk néhány óra alatt elégetve olyan teljesítményt, munkateljesítményt kihozni, amire sok ezer ember is képtelen lenne. Ezért ez egy sokszoros termelés és termelékenység növekedést eredményezett. Így történhetett, hogy 1820 és 1999, vagyis hát mondjuk 2000 közötti időszakban az emberi munka termelékenysége, a GDP egyfőre jutó mértéke olyan nagy mértékben megnövekedett Európában, hogy hétszerese lett annak, mint amit Ázsiába elértek. Korábban nagyjából első ezredben egyforma volt, utána kb. 50%-kal nőtt Európába termelékenység, és az 1820-as évektől kezdve szűk 200 év alatt úgy elhúzott az európai civilizáció Ázsiától, és annyira a sokszorosát hozta a termelékenység emelkedésének, egyfőre jutóan, hogy noha az emberiség létszáma is nőtt, mégis sokkal többet termelnek manapság. És ez elvileg világméretekben biztosítaná a jólétet. Más kérdés, gyakorlatban mégsem ez történik. Mert amikor azt mondjuk, hogy a megtermelt érték, abban talán ezt is többször már felemlítettem, a GDP-nek, vagyis a megtermelt bruttó hazai terméknek a egyfőre jutó értékét, mennyiségét tekintjük. Ez azonban a profitot és a béreket tartalmazza, mert ezek az élő munka befektetésének a folyó gyümölcsei. A tőkések kapnak a jövedelemből, és azok, akik megtermelték, a munkavállalók. És az a nagyon furcsa helyzet alakult ki, hogy egyrészt a társadalmakon belül, különösen az utóbbi időben, a 19. században is így volt, nagyon széthúzódott a tőke, egyre többet kapott, munkások egyre kevesebbet. Sok volt a munkás, és nagy volt a munkaerő kínálat, alacsonyak voltak a bérek, a tőkések nagy profitokat realizáltak, azt befektették, és ebből egyre több és több profitra tettek szert. Aztán ezt a nagy válság idején, 1930-as válság idején, a kormányzati beavatkozások mérsékelték elsősorban azzal, hogy nagyon jelentős adókat vetettek ki a magasabb jövedelmekre, és ebből közösségi beruházásokat finanszíroztak, valamint komoly szabályozásokkal tartották korlátok között a jövedelem differenciálódást. Ez nagyon-nagyon nagy eredményeket hozott végül is a II. Világháború utáni időre, mert a II. Világháború után kb. 25 év volt az, amit talán ezt is említettem már a kedves hallgatóknak, a fordi növekedés időszakának nevezhetjük, mert ebben az időszakban a bérek és a profitok arányosan növekedtek egymással. Tehát ez egy olyan szakasza volt a tudomány fejlődésének is, amelyben az élő és a holt munka, tehát a gép és az ember kombinációjában a gép tulajdonos tőkéseknek és a munkavállalókat finanszírozó tőkéseknek a jövedelme körülbelül olyan arányban növekedett, ahogy a munkavállalók jövedelme is. De ugyanakkor ez alatt az időszak alatt azért minden további nélkül az emberiség fejlettebb része nagymértékben kihasználta a természeti kincseket, és azoknak egy jelentős része a fejlődő országokban volt. Tehát mondhatjuk úgy is, hogy a fejlődő országokat, más megfogalmazásban a gyarmatbirodalmakat, hiszen alapvetően, ahogy mondják, elől megy az ágyú, aztán megy a kereskedelmi zászló, vagy fordítva, de mindenképpen a hatalom biztosította a természeti erőforrások rendelkezésére állását a fejlettipari országok gazdaságának. Ezt úgy tekintették akkor, hogy ez tulajdonképpen egy korlátlan lehetőség, egy korlátlan erőforrás, amelyet csak úgy így le kell szakítani, mint banánt a fáról. Hamarosan kiderült, hogy a banánokat is csak banánültetvényen lehet termelni, tehát magát a banánfát ültesbe már egy kis banánfát, ahogy a régi sláger mondta, hát igen, mert magát a természetet is meg kell újítani ahhoz, hogy a természet is tudja a kincseit adni, Hát elsősorban a mezőgazdaságnál nagyon világos ez. Na de hát ott van az egyéb természeti kincsek, a nyersanyagok és energiahordozók problémája. Ezt mind a mai napig szinte korlátlannak tekintette a gazdaság. Ugyan a 70-es évekre már kezdtek a jelei mutatkozni annak, tehát a vordi növekedés időszakának a végeztével, hogy ez kimerülőben van. És a egyes kutatók rámutattak, hogy előbb-utóbb a fosszilis energiahordozók el fognak fogyni, amiket évmilliók alatt teremtett meg a természet csodálatos működése. Azt mi néhány évtized alatt feléljük. Ez körülbelül olyan, mint amikor valaki nyer a lottón, és milliómos lesz, és utána a legnagyobb csodálkozására a környezetének rövid néhány esztendő múlva adott esetben koldussá válhat. Miért? Mert nincs az a pénz, amit el ne lehetne pazarolni. És nincs az a mennyiségű természeti kincs, amit viszonylag rövid idő alatt fel lehetne élni különösen, ha olyan pazarló gazdálkodást folytatunk, mint amilyet a napjainkban is rövid lejárattal gondolkodó tőke megvalósít. Igen, mert a tőke természete a rövid lejárata gondolkodásra ösztönöz. Arra ösztönöz, hogy egy beruházási ciklus alatt elérhető jövedelmekbe gondolkozzál. És hogyha a reálgazdaságban vagyunk, akkor tudjuk, hogy néhány hónap, maximum néhány év alatt megvalósuló beruházások megint csak néhány év alatt megtérülnek. Maximum meddig terjed a tőke tekintete. Ha úgy vesszük, hogy a közösségi gondolkodás, meg majd, hogy nem azt kell mondjam, hogy még rövidebb távú, bizonyos értelemben, mert csak a 4 éves választási ciklusokra gondol a demokratikus országban, már pedig most a fejlett országok zömében demokráciáról beszélhetünk, és ezek az országok az állami beavatkozás jelentős mértékével bírva a kormányzati döntésektől teszik függővé a gazdaság alakulását is. Hogy szavamat ne feledjem, és egyik szavamat a másikban ne öltsem, térjünk oda vissza pontosan, hogy a 30-as évek nagy szabályozó mechanizmusa az állam szerepvállásának a megnövelését jelentette. Ezt, ahogy már sokat hallottunk róla a 70-es években, ugye két dolog ingatta meg, egyrészt ez a bizonyos természeti erőforrások kimerülése, másrészt az, hogy a gazdaság elméletek egy fordulatot vettek. A 30-as évektől érvényesülő úgynevezett állami beavatkozások Keynesi szemléletét, ahol a adózás révén történő újraelosztással az állam beleszólt a gazdasági folyamatokba, egy olyan tendencia váltotta fel, amelyben megpróbálja a gazdaságpolitika a gazdaságot úgy befolyásolni, hogy csak közvetetten és minél kevesebb konkrét beavatkozással. Ez a monetarizmusnak nevezett szakasz a 70-es években következett be. Mondhatjuk azt is, hogy ekkor került hatalomra Reagan és Thatcher asszony. No, természetesen az nagyon nagy voluntarizmus lenne azt gondolni, hogy egy-két személytől függ, hogy hogyan alakul a világ, gazdaság és világtörténelem, de tagadhatatlan, hogy van benne komoly szerepvállalásuk. Mind a két nagyformátumú politikus hit abban, hogy hitük szerint a gazdasági folyamatoknak azt tesz jót, hogyha az állam minél kevesebbet szól bele, minél többet hagy a polgárok zsebében, ha legyenek azok a polgárok a gazdag tőkések is, mert hittek abban, hogy a gazdagok meggazdagodása lecsurog a szegényekhez. Ezt úgy mondják angolul, hogy trickle-down economy, vagyis a lecsurgó gazdaság azt jelenti, hogy a gazdagnál sok pénz van, akkor az befektet, és a befektetés munkalehetőséget teremt a középrétegeknek, meg a szegényebbeknek is, így tehát mindenki jól jár. Ne sajnáljuk a mozdonyt, hogy húz, és azt fűtik, mert ezzel halad az utolsó kocsi is gyorsabban, mint bármiképp másképp haladna. Nem kézihajtású járgányként megy előre a gazdaság, hanem dinamikus, robbanó motorokkal. Igen ám, csak hogy az elmúlt időszak azt bizonyította, hogy ez sajnos mégsem valóságos. Miért? Szó volt már előadásunk során arról, és a közgazdasági elmélet fejlődése is ezt leképezi, hogy az úgynevezett fordi növekedés időszaka utáni szakaszban, a régeni tecseri időszak után egy liberalizációs, deregulációs, privatizációs hullám vette kezdetét világszerte, amelyet úgy hívunk, hogy washingtoni konszenzus. Egy Williamson nevezetű amerikai tudós fogalmazta meg ezeket 1992-ben, és ezek az elvek a világ minden részén érvényre jutottak, többek között Kelet-Európában is, ahol összeomlott a szocialista gazdasági rendszer. Ez elvezetett bennünket, illetve ezeket az országokat egy olyan helyzethez, ahol nem kellett a továbbiakban félni attól, mert kudarcot vallott a szocializmus, hogy majd államosítják a magántulajdont, és így módon nyugodtan lehetett beruházni, nyugodtan lehetett maximálisan támaszkodni a nemzetközi kereskedelemre, mert mindenki, a volt szocialista országok is a piacgazdaságra tértek át, és annak a szabályai szerint, játékszabályai szerint működtek. De mit eredményezett ez? Azt, hogy milliós, sok milliós embertömeg lépett be a nemzetközi munkaerőpiacra, ami leszorította a munkaerő árát. Hát, fordítsuk le ezt nagyon egyszerű szavakkal a magyar valóságra. Az, hogy nálunk nem tud egy kis vállalkozó egy bizonyos termékkel termelni, ez azért van, mert nem tudja a versenyt állni a beömlő, beáramló ázsiai import alól egy, bocsánat, hogy így mondom, talán egy kicsit így lekezelőnek hat, de ahol egy marék rizsért is hajlandóak az emberek dolgozni. Tehát ahol nagyon alacsonyak a munkabérek, még a miénknél is 10-szer alacsonyabbak, ezekhez képest még mi is drágák vagyunk, holott mi is 4-szer alacsonyabbak vagyunk, mint a nyugat-európaiak. Így aztán a magyar bérek is alacsony szinten maradnak, nem zárkóznak fel a nyugat-európai szinthez, amelyhez akkor zárkóztak fel a nyugat-európaiak. És tessék erre ide figyelni, mert ez egy nagyon fontos, mondhatni politikai megállapítás, közgazdasági, ám de mégis politikai jelentőségű megállapítás. Mert ez azt jelenti, hogy a mi áldozatunk árán értek el mások Nyugat-Európában lajtántúl jó életlehetőségeket, és ez sajnos nem csak, hogy nem veszik figyelembe, de nem is értik, nem is tudják, nem is fogják fel, hogy annak köszönhető, hogy nekik mi van. Ugyan már melyik nyugat-európai ország szakszervezete merni azt mondani, hogy miért nem harcolták ki a kelet-európai országok is a magasabb béreket, akkor most nem lenne ennyire alacsony. Hát remélem, hogy nem lenne képes senkinek ilyet mondani, hiszen nagyon jól lehetett tudni, hogy abban az időben erre az ember igen hamar a Andrássy út 60-ban találta magát, hogyha ilyen kapitalista ideológiákat terjesztett, ha nem ott, akkor sem juthatott érvényre, még a puhább szocialista időkben sem. Tehát nekünk nem volt erre módunk, hogy ezt kiharcoljuk. És most így bizony szenvedő alanyai vagyunk annak, hogy náluk sokkal alacsonyabb a bérünk, de nem elég alacsony ahhoz, hogy az ázsiai szabad versenyben az ázsiai országokból hozzánk áramló importtal versenyezni tudjunk. Így hát azt kell, hogy mondjam, hogy ezek a kelet-európai országok és köztük Magyarország is nagyon nehéz helyzetben van. Lassan fel kellene ismernie a világnak, hogy fontos lenne olyan gazdasági modelleket alkalmazni, amelyek minden területen a megfelelő technológia alkalmazását teszik lehetővé. Egyrészt azt, amelyik nem zsákmányolja ki a természet kincseit végletesen, másrészt, amely támaszkodik a bőviben levő élő munka lehetőségekre. Thank you. harmadik dolog, amit talán a mi profilunkhoz, mint Mária Rádió hallgatóinak a világnézete, közelebb áll, az erkölcsi tényező, amit fel kellene vetni. Talán vannak, akik már hallották tőlem ezt az idézetet, hogy a modern kapitalizmus valamennyi főbűnt jutalmaz, kivéve a lustaságot, mert a torkosság, a bujaság és az egyéb összes bűnöket, hogy így mondjam, jutalmazza a kapitalista gazdasági rendszer, mert mennél többet fogyasztasz, arra ösztönöz, élvezd az életet, és a legjövedelmezőbb vállalkozások a legaljasabb területeken lévő drogdílerek és prostitúciófuttatók és olajszőkítők és egyéb csalók gazdálkodás az a legjövedelmezőbb. Tehát, hogy így mondjam, a kapitalizmus a bűnt jutalmazza. Tehát egy erkölcsi hozzáállás változására is szükség lenne. Mitől fog vajon ez bekövetkezni? Az ember sajnos nagyon esendő, és ezért arra kell, hogy utaljak, tudom, hogy ezt nagyon nem szívesen halljuk, hogy magától ez alig megy. Tehát tudatosítani kell nekünk, különösen vallásos világnézetű embereknek, hogy ezt magunknak a megújulást belül kell kinek-kinek a maga egyén életében elkezdeni. De ahogy ezt II. János Pál szent pápánk tanította, vannak strukturális bűnök a világban, melyek annyira kialakult intézményrendszerek és működő jogrendszerek és működő gazdasági mechanizmusoknak az eredményei, hogy azok következtében egyszerűen az egyéni ember is belecsúszik, hogy így mondjam, a bűnbe. Hát ha a csalást bűnnek tekintjük, és ha vannak törvények, amelyeket nem tartunk be, és úgy érezzük, hogy lelkiismert furdalásunk van emiatt, akkor azért arra kell gondolnunk, hogy sokszor maga az a rendszer, amiben létezünk, az előbb említett aránytalansága világgazdaságban, a történelmi örökség, az útfüggőségünk, hogy milyen utat jártunk eddig be, ezek arra kényszerítenek, hogy próbáljunk meg racionalizálni, és a lehető legkisebb köztereket viselni, mert másképp nem tudunk versenyben maradni a nálunk még alacsonyabb életszínvonalon élő emberekkel. Akkor itt most álljunk meg egy pillanatra, mert ez eddig csak gazdasági racionalitás. Érdemes azonban azon is elgondolkodni, hogy vajon ma azok az elvárások, legyenek azok nyugat-európai országok igen magas elvárásai, meg az oda kivándorló, most bevándorló migránsok elvárása, hogy milyen jó életet szeretnének élni, ugye, meg mi az, ami nekik megfelelő, hány szobás lakás lenne a megfelelő, meg a milyen koszt és a milyen elbánás a norvég gyilkosnak, hogy legyenek kedvesek vele a börtönőrök, meg a kávéját melegen adják. Szóval érti, kedves hallgatóim, hogy arra gondolok, hogy azért már az elvárásaink szintje olyan magas, hogy azért az már szinte nevetséges. És én úgy ismerem fogalmazni, hogy igazságtalan is. Különösen, ha végignézzünk a világon, hogy az elég fogalmát az emberek nem ismerik, a nyugat-európaiakra gondolok elsősorban, de azért söpregessünk a magunk portája előtt is, és nézzük meg, hogy vajon minden olyan kiadást, amit egy magyar állatlakpolgár magának megenged, feltétlenül meg kellene valósítanunk, mindegyikre szükségünk van, nem lehetne elérni ugyanazt az eredményt egy kicsit több munkával, és az emberek azt mondják, dehogy művelem meg a kis kertemet, mikor pár fillérrel megvehetem a nagy áruházakban a zöldséget, a kínai fokhagymát, a kínai importot, a holland krumplit vagy paradicsomot. Igaz, hogy az íze nem annyira jó, mint a magyaré, de a színe az szépen pirosra van csinálva, és jól mutat a zöldséges tálba. Az, hogy ezzel saját erőfeszítéseinkkel, saját kiskertünk gondozásával, amire kedves hallgatóim, egész Magyarország területe kínál lehetőséget, igen, a nagyvárosokban kevésbé. De vajon törvényszerű-e, hogy minden helyen a nagyvárosba való özönlést kell erősegíteni? Nem arra kellene minden erővel törekednie a gazdaságpolitikának, hogy a helyben maradást, az arányosabb termelés-elosztást, a területileg arányosabb fejlődést tűzze ki célul? Itt is érvényes az a csodálatos hasonlat, ami lehet, hogy kicsit vulgárisnak tűnik, hogy ahogy a trágya koncentráltan árt, szétszórva meg használ. Ugyanúgy a tőke is koncentráltan árt, és hogyha mindenki kap bele egy keveset, akkor használ. ha egyenletesebben fejlesztjük az ország területét, mindnyájunknak jobb lesz. A lakásgondok, a környezetszennyezés gondjai, a biztonságpolitika, rengeteg minden megváltozik. Életlehetősége lesz a szolgáltató ágazatoknak vidéken, ha ott is több ember tud megmaradni más munkákból megélve, akkor a szolgáltató ágazatok is ott maradnak. Úgy a bölcsődébe kell bölcsődei gondozónő, iskolába tanítónő, kell oda orvos, és az meg is tud élni, de nem él bele egy elnyomorított életet, mert kultúra is lehet, mert a kultúrmunkás is talál olyan munkalehetőséget, amellyel szórakoztatván és nevelvén a helyi közönséget, ő is megélhetéshez tud jutni. De akkor érdemes ott maradni az értelmiségének, hiszen maga is kulturálódhat, és nincs elzárva attól a folyamattól, amit a nagyvárosok biztosnak számára nem kényszeríti az odavaló áramlásra. Tehát tulajdonképpen egyfajta munka alapú társadalom, munkaszeretet, egyfajta szerényebb életvitel, ami a saját munkánkra alapoz, amely ennek következtében nem feltétlenül a legpirosabb almát és a legkukacmentesebb gyümölcsöt tekinti csak elfogadhatónak, hanem a kertünkbe termő egy kicsit bio terméket is, és azt feldolgozva nagyon finom ízeket tud egyébként kihozni. Ja, de hát ez munkába kerül. Ja, bocsánat, hogy ilyen vulgáris szófordulatokkal élek. Ja, akkor nem ülhetek egész nap a sorozatok előtt a tévében, ahol álságos szappanoperákkal terelik el a figyelmemet a reális élet valóságáról, ahol egy virtuális világban ringatnak el bennünket, aminek az eredménye aztán egyfajta kiégés, egyfajta csalódottság, mert a való világ azért az nem olyan, mint amit a operák luxus villáiban látunk. És így egyfajta lefele menő spirál alakul ki a gazdaságba, egyre kevesebb munkát végzünk, egyre kevesebbet termelünk meg magunk, és csodálatos módon nem élünk jobban ettől, valami másra struktúrálódik át a fogyasztásunk, de ettől nem leszünk feltétlenül boldogabbak. Tehát egyfajta morális hozzáállás megváltozása, amely a munkát, óra et labora, imádkozzál és dolgozzál elvének az érvényesítését sokkal komolyabban veszi. Egyfajta erények gyakorlása, amelyek korábban a sarkalatos és fő erények közé tartoztak, és amelyek a mai világban kivesztek az, hogy mértékletesség. Frugality, ahogy az angol mondja, ezen alapuló gondolkodásnak, hogy így mondjam, nincs helye. A minél több fogyasztás, a minél magasabb egyfőre jutó fogyasztás elérése válik egy céllá, és ez mégsem hoz boldogságot. Ha tehát vissza alakítanánk magunkat olyan emberekké, aki számára egy imádságos légkör a természettel, és rajta keresztül a jó Istennel, és a Istennek közvetlenül is való kapcsolat, egyfajta lelki tartalmat biztosít, akkor a gazdálkodásunk is megváltozna, és csodálatos módon nem romlan az életszínvonalunk, hanem javulna. Mindezt tehát a közgazdaságtudományok fejlődésének is fel kell ismernie, és be kell látnia, hogy új szakaszhoz érkezett a közgazdaságtudomány fejlődése is. Be kell látnunk, hogy azok, amiket korábban korlátlannak gondoltunk, a természeti kincsek korlátosak, azok, amiket a humán erőforrás tekintetében a fejlett országok korlátlannak gondoltak, a munkaerő kínálat, az már nincs, mert abban már be kell ruházni, már a gyermekvállalás egy tudatos lépés a mai fejlett társadalmakban. Az, hogy a fejlődő országok csak bányászati területei a nyersanyagoknak, ez ma már nem áll fenn, mert ezek az országok már sokkal veszélyesebb exportcikkel rendelkeznek, ez a migráció, az emberfeleslegüknek a elárasztásával a fejlett országok felé. Tehát ezek a megváltozott körülmények, ebben nagyon fontos szerepe volt annak is, hogy a születésszabályozás bevezetésével a fejlett országokban hiánycikké vált a humántőke, az ember, a gyermek. Ennek következtében a munkaerőpiacon is hiányok lépnek fel. Ugyanakkor azonban a technika fejlődése olyan arányú, hogy a fiatalság mégse tud kellően elhelyezkedni. Tehát egy olyan korszakhoz értünk, amelyben nem látszik biztosítottnak az emberek foglalkoztatása. Ha az nem látszik biztosítottnak, akkor a család építés sem valósul meg, ha az nem valósul meg, akkor a munkaerő hiánycikké válik. Ha a fejlett országokban hiánycikké válik, az beszívja a migrációt. Kérem, ilyen egyszerű törvényszerűségek azok, amelyeken a mai közgazdaságtudománynak meg kell magát újítania, és fel kell ismernie, hogy három tőkével gazdálkodunk, az emberi tőkével, a természeti tőkével és a reál tőkével, amely az emberi gondolkodás megtestesülése az anyagi javakban, hogy a pénzügyi tőke az bővében áll rendelkezésre a világban, az már nem korlát, hanem ennek a három tényezőnek az erkölcsös felhasználása az, ami az emberiséget boldogabbá teheti, és amely biztosíthatja az élet és a jó élet kialakulását és fennmaradását földünkön.
Változó világunk. Botos Katalin keresztény szemléletű gazdaságtudományi sorozatát hallották. Hírpercek.